Szeretettel köszöntelek benneteket a Fasori Ifjúsági Istentisztelet sorozat novemberi alkalmán. Köszöntésül hadd olvassam fel a 139. Zsoltár első pár versét. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Ezekből a versekből is látszik, hogy Jézus egy pillanatra sem fordítja el rólunk a figyelmét, míg ez velünk ugye nem mindig esik meg, sokszor vagyunk közömbösek, közönösek a körülöttünk levők felé. Éppen ezért most ebben az ifjúsági istentiszteletben a közömbösségről, közönösségről lesz szó, érzelmeink és érzéseink című ifjúsági istentisztelet sorozaton belül. Folytassuk imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy itt lehetünk fiatalon előtted, és köszönjük, hogy ma este is köré gyűlhetünk, és te lehetsz a középen. Kérünk azért, hogy csöndesítsd el a szívünket, hogy üresítsd ki, hadd, hogy teljes figyelmünkkel tudjunk rád figyelni, és kérünk azért, hogy küld a szent lelkedet közünk, hogy valóban arról halljunk, amiről ma te szeretnél velünk beszélni. Amen.
Kosztolányi Dezső, már megtanultam nem beszélni, egy ágyba hálni a közönnyel, dermedtem élet nélkül élni, nevetni két szemembe könnyel. Tudok köszönni ostobának, bókolni is, örjöngve dúltan, Hajrázni, ha fejemre hágnak, az életet én megtanultam. Csak oly unott ne volna minden, a jó, a rossz, amit a sors hoz. Ennen sebem is úgy tekintem, akár egy esetét az orvos. Mindazt, mi fáj és van, megértem. Nekem jutalmat, hát kiadhat. Nem zöld gyerek vagyok, megértem. Halál, fogadj el a fiadnak.
A mai igénk az apostolok cselekedeteiből lesz, a 17. rész, 16-tól 33. verséig. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és fölnek ura, nem nekik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kész szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon nagy öröm a számomra, hogy ismét itt lehetek, és nagyon sok ismerős arcot láthatok itt ülni velem szemben, és bár a mai témánk, hogy elhangzott a közöny és közönösség és a közömbösség, egyáltalán nem közömbös az számomra, hogy most itt lehetek, sőt, valóban nagyon jó érzéssel tölt el, hogy újra itt lehetek köztetek. Valóban nagyon izgalmas ez a téma, és nagyon sok mindent átfog, nagyon sok mindent rejt magába, így nem is húznám tovább az időt, és vágjunk is bele. Mindenkelőtt azt szeretném leszögezni, vagy azt szeretném indítani, hogy a közönösség és a közömbösség az legtöbbször védekezési reakció az életünkben. Egy automatikus, talán ösztönös, de minden esetre, nagyon sok esetben hasznos védekezési reakció az, hogy egy-egy helyzetben közömbösen, közönösen viselkedünk. Egyik példa, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, még az a tinédzserkori szerelem, amikor az ember próbálja magában tartani rejtve ezt az érzést, és próbálja minél inkább úgy formálni, hogy nehogy az a másik, az a kiválasztott nagy ő, nehogy megtudja. És amikor éppen szembe mennek egymással, már így kalapál a szívére, mégis mindent elkövet azért, hogy közönösnek, közömbösnek mutassa magát, és inkább elfordul, és várja, hogy majd a másik hátha kezdeményez, de a legfontosabb az, hogy nehogy megtudja. Ebben a helyzetben is ugye hasznos dolog a közömbösség. Aztán hasznos akkor is, amikor bántanak bennünket, amikor mondjuk olyanokat mondanak nekünk, ami nagyon nem esik jól. Vagy akár van ilyen helyzet is, ugye bizonyára többen tudjátok, hogy elég sok ideig sportoltam, és ugye a sportpályán meg a közönséggel együtt azért az embernek bizony hallania kell olyan dolgokat, amiket nem szívesen hall meg, és inkább becsukja a fülét, és azt mondja, hogy ez inkább meg sem történt, főleg amikor a felmenőivel kapcsolatosak ezek a hozzászólások, akkor jobb, hogyha az ember inkább becsukja a fülét, és teljesen közömbösen azt mondja, hogy mintha meg se történt volna, nem is hallottam semmit. De ennél sokkal komolyabb helyzetek is vannak, sértések, amikor valóban a lelkünkbe taposnak, amikor valóban úgy megbántanak bennünket, hogy az alapvetően nagyon komoly következményekkel jár, és ilyenkor is az ember próbál közönös maradni ezzel kapcsolatban, próbálja magától távol tartani ezt a sértést. Azonban azt is látnunk kell, hogy maga a közömbösség és a közönösség bizony nagyon sokszor már egész betegességig fajulhat, sőt, lehet a betegség egyfajta betegségnek is a tünete, belejárója. Sokan mondják, hogy a depresszióval nagyon szoros kapcsolatban van a közömbösség, a közönösség, amikor valaki elveszti a nyitottságát a világra, amikor magába zárkózik, magába merül, egy olyan mélységbe kerül az élete, amiből nem látja a kiutat, és mindenre közömbössé válik. Közömbössé válik az addig általa szeretett, kedvelt emberekre, barátaira. Közömbössé válik azokra a dolgokra is, azokra a dolgokra nézve, amik addig örömet okoztak neki a hobbiára, akár a munkájára. És bizony ez tünete ennek a betegségnek, és nagyon sok esetben valóban az ember életében egy beteges viselkedés, a közöny és a közömbösség. Van ennek azonban még egy súlyosabb változata, és ezt így fogalmaztam meg, hogy ez a gyilkos közöny, legalábbis lelki értelemben véve mindenképpen gyilkos közönyt is ismerünk, amikor valaki megnyitja a lelkét a másik ember előtt. Amikor valaki megnyitja a lelkét és elmond valami olyan féltve őrzött titkot, vagy valamit, amit nagyon szeretné a másikkal megosztani, és szeretné, hogyha együtt tudnának erről gondolkodni. Valaki elmondja a legjobb barátjának azt, hogy éppen most nincsenek otthon a szüleivel, a dolgok a legnagyobb rendben, szülei sokat veszekszenek, és ez neki milyen lelki nyomor, és akkor a másik csak ennyit, hogy ja, hát az gáz. Na és akkor mi van? Ez óriási lelki fájdalmat, lelki sérülést tud okozni a másik emberben. Ez az, amire én azt mondtam, hogy ez akár lelki értelemben gyilkos közöny is lehet. De még inkább, hogyha közeledünk és szeretett kapcsolatainkat nézzük meg, egyre inkább igaz lehet ez. Egy szeretett kapcsolatban, vagy akár egy házasságban is. De amikor az egyik fél a lelkét kiteszi, amikor kitárja a lelkét a másik felé, egy szeretett kapcsolatban, és vissza semmit nem kap, csak közömbösséget, közönyt, ez hihetetlen lelki fájdalmat, lelki sérülést és akár a szeretett kapcsolatnak a szó szerint való elhalását is jelentheti. Tehát, ha közönyről, közömbösségről hallunk, akkor gondolhatunk hasznos dolgokra, gondolhatunk olyan dologra, ami az életünk része, és gondolhatunk beteges, vagy éppen nagyon fájó dolgokra is. Nagyon tetszett a vers, mert talán mind a három dolog benne volt. Egyrészt az, hogy jó néhány dolgot távol tartani magunktól, látszott benne a betegesség is, látszott egészen a halálig való eljutás ebben a versben. Valóban így vagyunk mi a közönnyel és a közömbösséggel. De vajon mi a helyzet a Bibliával és a közömbösséggel, közönösséggel? Hogyha végiglapozzuk a Bibliát, vagy megtenné valaki, hogy végigolvassa a Bibliát ilyen szemmel, hogy vajon hány helyen van benne közömbösség, nem tettem meg, de azért úgy végig gondoltam nagyjából, meg úgy próbáltam belelapozgatni ezzel, ilyen szándékkal is a Szentírásba, akkor azt kell elmondanunk, hogy nagyon ritkán találkozunk a Szentírásban. Közömbös viselkedéssel, közönösséggel. Főleg azzal, hogy a Biblia bárhol arra buzdítana bennünket, hogy közönösek vagy közömbösek legyünk. De alapvetően nagyon keveset találkozunk a Bibliában közömbösséggel és közönösséggel. Ez azért is van, mert a Biblia az egy érzelmes könyv, érzelmekkel teli könyv. Ha megnézzük az első lapjától az utolsóig, számtalan érzelem, sőt, talán annyi érzelem van benne, amit egy ember egy életen keresztül sem érez. Annyi féle, annyi fajta, egészen a haragtól kezdve, a gyűlöleten keresztül, a szeretet legmélyebb formájáig minden megtalálható a Szentírásban. De a közöny az nagyon ritka. Az nagyon ritkán találkozunk vele, és hogyha még jobban szűkítjük a kört, és nyilván a Szentírás fókuszába megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztusnál egyáltalán nem találkozunk ilyesmivel. Jézus életében sehol nem találkozunk azzal, hogy Jézus Krisztus közönyös lett volna, vagy bárkivel szemben közömbös lett volna. Nem látjuk, nem ismeri elképzelhetetlen számára azt, hogy ő közömbös legyen valakivel, vagy valamivel szemben. Látjuk őt örülni, látjuk őt sírni Lázár sírjánál, Lázár halála után. Látjuk őt dühösen, amikor a templomból kiűzi a kufárokat. De legtöbbször szeretni látjuk Jézust. Legtöbbször a szeretete az, ami átsugárzik a Szentírás lapjain, és egészen a szívünkbe hatol. És talán még az az állomása az ő életének, amikor talán rásüthetné valaki azt a bélyeget, hogy most közömbös, amikor ott áll a főpap udvarában, és nem válaszol a kérdésekre, mintha nem is érdekelni, ami itt folyik. Pont ez az a pontja, az egyik legolyanabb pontja Jézus életének, amikor pontosan az játszódik le benne, hogy én az emberekért végig csinálom ezt az egészet. Végig hallgatom, amit ezek hozzám vágnak, végig szenvedem a kínzásokat szótlanul, mert szeretem az embereket, mert szeretlek benneteket. Ebben a látszólag közönösségében is a mi szeretetünk, az irántunk való szeretete nyilvánul meg. De hát ha a Bibliától és Jézustól is ennyire távol áll a közömbösség és a közönösség, akkor mégis miért olyan vonzó számunkra nagyon sokszor? Mert bár elmondtam, hogy milyen beteges vagy fájdalmas részei vannak, alapvetően azért a közömbösség nem áll tőlünk távol. Pont abban a formában, amit hasznosnak említettem, de alapvetően az életünkben tényleg nagyon sokszor a keresztény ember életében is megoldásnak látszik, vagy legalábbis pillanatnyi megoldásnak a közömbösség, az, hogy távol tartunk magunktól a dolgokat, nem engedünk magunkhoz közel, nem engedjük, hogy fájdalmat okozzon, nem engedjük, hogy megkísértsen, nem engedjük, hogy közel jöjjön hozzánk, és inkább közömbösek vagyunk az ilyen emberekkel, közömbösek vagyunk az ilyen témákkal, közömbösek vagyunk az ilyen helyekkel. Mégis a keresztény embernek valahogy vonzó a közömbösség. A válasz talán meglepő, de a filozófiában találtam meg én, vagy a filozófiával kapcsolatban leltem rá a válaszra, és ez nem más, mint amit a Szentírásból olvastunk az imént, vagy hallottunk, hogy Pál apostol ugye veszekszik, vagy vitatkozik filozófusokkal, méghozzá többek között sztoikus filozófusokkal. És nem csak ezért olvastuk fel ezt az ige szakaszt, hanem majd látni fogjuk, hogy másért is, de ez egy külön egybeesés, hogy pont a sztoikus filozófia az, ami talán a kezdettől fogva a kereszténységben, kereszténység vagy a keresztény emberek számára egy olyan vonzó adalék volt, amit elsajátítva vagy így belekapcsolódva magunkra öltünk egyfajta keresztény közömbösséget, ami alapvetően a Szentírástól távol áll. Ugye a sztoikus filozófiát, aki valaki tanulta akár középiskolába, akár egyetemben, vagy emlékszik rá, az bizonyos szinten, bizonyos pontokon nagyon hasonlít főleg a sztoikus filozófiának az etikai része, ami a jó és rossz cselekedeteinkre tevődik, vagy vonatkozik. Nagyon sok ponton hasonlít a keresztény etikára, arra, hogy mi az, ami egy keresztény ember számára erkölcsös és jó. Etikai szempontból nagyon sok a hasonlóság, az önmegtartóztatásra nézve, abban, hogy minden ember testvérest is a sztoikus filozófia vallja. És talán, hogyha mai sokkal közelebbi példát akarnánk keresni, ma talán a buddhizmusban, ami szintén most nagyon közel van itt már Európában is hozzánk, és itt Budapesten is nagyon sok szempontból érezhetjük a buddhizmus közelségét, akkor ebben is valami hasonlót láthatunk, hiszen rengeteg szó van az önmegtartóztatásról, az önmegtagadásról, az önmérsékletről, csupa ilyen önnel kezdődő dolgokról, amik valahol, valamilyen szinten, a végeredményükben, vagy a gyakorlati részükben nagyon hasonlítanak a kereszténységre. Hiszen nekünk is jó önmérsékletet gyakorolni, nekünk is jó, hogyha az erkölcsi életünket, ha mindennapjainkat a keresztény etikai elvekhez igazítjuk, És halljuk ebben a történetben Pál apostolt, hogy a filozófusokkal beszélget, és nagyon jól használja azoknak a filozófusoknak a nyelvét, és látszik, hogy ezek a filozófusok rá is harapnak egyből Pál apostolra, úgy érdekli őket, megfogja ez a dolog, és amiket elmondtam, azokat is használja ugye Pál apostol, akár a testvériséget, azt, hogy minden embert Isten egyenlőnek teremtett, azt, hogy minden ember testvér egymás számára. Aztán Pál apostol megpróbál minél inkább az ő nyelvükön beszélni és szólni hozzájuk, és ez úgy látszik, hogy tetszik nekik egészen addig a pontig, amíg ellen jut Jézus Krisztusig. Ellen jut addig, hogy bár nagyon sok önös dolog van, de mégis eljut Jézus Krisztusig a feltámadásig, és ezt már nem tudják magukévá tenni, nem tudják hova tenni ezek a filozófusok, ezek a sztoikus és egyéb filozófia irányzatokonban gondolkodó görög bölcs emberek, hogy van egy megváltó Jézus Krisztus. Ez nem egyeztethető össze a sok ön dologgal, amelynek a vége nyilván az ön megváltás, hogy majd én a saját erőmből valamilyen gyakorlatokat végezve magamra kényszerítek egy olyan etikai és erkölcsi normát, ami által nekem megjobbul az életem. Ezt nem tudják összeegyeztetni, hogy azzal, hogy Pál apostol azt mondja, hogy van egy megváltó Jézus Krisztus, hogy van valaki, aki föltámadta halálból. Nem tudják ezt összerakni, és mi jön ebből, és itt látjunk a Szentírásban egy nagyon ritka példát, hogy ezek az emberek teljesen közömbösek és közönösen legyintenek, hogy jó, majd meghallgatunk máskor is. Jó van, majd ha legközelebb erre jársz, akkor nézzél be. Teljesen közönösek maradnak az Isten igéjével szemben, és Jézus Krisztussal szemben. Visszatérve a mai korunkra és a saját helyzetünkre, mégis valamiért ez a fajta gondolkodás, ez a fajta önmegvalósító és önmegváltó életérzés és keresztény életút ma is nagyon virágzik, és talán minket is kísért valahol. Az, hogy lehetőleg érzelemmentesen, most az érzelemmentest arra vonatkoztatom, hogy minél kevesebb érzelmet mutatva azon dolgok felé, amelyek nem egyeztethetők össze a keresztény etikával, minél inkább távolságtartóan minden világi dologtól, de mégis önerőből előre jutni, gyakorolni magamat a kegyességre, az erkölcsös és etikus életre. De mégis egy szenvedélymentes dolog ez. Mégis egy érzelemmentes dolog ez. De a kereszténység nem ilyen. Lehet, hogy a buddhizmus ilyen, lehet, hogy a sztoikus filozófia ilyen, de a kereszténység az nem ilyen. A kereszténység az egy szenvedélyes dolog. A keresztény hit és a keresztény életforma is egy szenvedélyes dolog. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Kell lennie nagyobb szenvedély? Szeresd a fele barátodat, mint magadat. Hol van ebből a távolságtartó érzelemmentesség? A kereszténység teli van szenvedéllyel, és ettől más és ettől több, mint akár a buddhizmus, akár a filozófiák, ettől is több. Azonban, ha ezt így elfogadjuk, és ezt így magunkénak valljuk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor adjunk föl mindent, ami távolságtartó, adjunk föl mindent, ami közömbös és közönös az életünkben, ami felé közönösek és közömbösek vagyunk, akkor jogosan mondhatná valaki, hogy ezzel teljesen kiszolgáltatottá válunk. Teljesen támadható, olyan támadható felületet adunk más embereknek, más emberek gonoszságának, a világ gonoszságának és egyéb dolgoknak, amiket nem biztos, hogy kéne. Védtelenné válunk és kiszolgáltatottá válik az életünk. És valamilyen szinten ez igaz is. Igaz, de mégis, hogyha most még ha emberileg is nézzük, akkor is föltehetjük a kérdést, hogy de megérni másképpen? Nem tudom, ki az közületek, aki látta a Taxi 4-et, az már viszonylag a sorozat ugye legutolsó része, és már elég laposra sikeredett, de van benne egy nagyon érdekes és nagyon vicces momentum, amikor a két kisgyerek ugye ugyanarra a foci edzésre jár, és akkor az egyik kisgyerek be van öltözve teljes páncélzatba, és csak úgy engedi be az apja, hogy nehogy hozzáérjen a labdához, és szó szerint sisakban, meg mindenféle hasonló dologban állott a focipályán, és próbál mindig a labdától menekülni, és akkor ott van a másik kisgyerek, aki meg teljesen felszabadultan játszik, rúg a labdába, esetleg néha a másikba is, meg néha ő is kap. Melyik éri meg jobban? Melyik életet szeretnénk mi élni? És az is igaz, hogy ebben a helyzetben ezt is mondhatja valaki, hogy a kísértésekkel szemben is sokkal kiszolgáltatottabbá válik az életünk. Hogyha nem, de vagyunk közömbösek velük szemben. Kiszolgáltatottá válunk, mert feladjuk ezt a közömbös védekezési reakciót, és alapvetően való igaz, hogy könnyebb, hogyha arra törekszünk, hogy kényszerítsük magunkat, hogy mindenféle világi kívánságot, mindenféle emberi dolgot távol tartsunk magunktól, és hogy a kísértésekkel szemben teljes mértékben közömbösek maradjunk. Erre kényszerítjük, erre neveljük magunkat az önmegtartóztatás által, az erkölcsös élet által. Ezt valóban ezt a fajta akár jól, akár kevésbé jól működő védekezési rendszert az ember föladja. Hogy ebben a helyzetben föladja. Ezt elveszíthetem. Védtelen leszek a kísértésekkel szemben. Ezáltal valóban védtelen leszek ezáltal a kísértésekkel szemben? Természetesen nem. Természetesen nem leszek védtelen, hiszen annyi történik csupán, hogy belátom azt, hogy a magam erejéből nem vagyok képes megállni a kísértésekkel szemben. A magam erejéből hiába próbálok én nagyon erkölcsös lenni. A magam erejéből hiába próbálok minden parancsolatot megtartani, mégis nem megy. És lehet, hogy egy darabig jól megy, lehet, hogy bizonyos dolgokban jól megy, de mégis előbb-utóbb eljut oda az ember, hogy nem megy. Az én erőm ehhez kevés. De ehhez valóban a közömbösséget el kell tudnunk venni, távolítani az életünkből. És ha ide eljutunk, és őszintén be tudjuk ismerni Isten előtt, hogy Uram, én ehhez kevés vagyok. Uram, ehhez az én erőm, akármilyen zseniálisan is tudok közömbös maradni, még a kísértések felé is, ez az én erőm kevés. És akkor le lehet tenni Isten kezébe ezeket a dolgokat. Oda lehet adni Istennek, hogy Uram, Te segíts! Uram, Te adj erőt! Uram, Te vedd el ezeket a kísértéseket az életemből, és ha vannak, akkor Te segíts ellenállni ezeknek. Mennyivel másabb? Amikor az ember próbál magára erőltetni egyfajta közönyt és közömbösséget, ami valójában nem is őszinte. Ami valójában nem is önmaga, de mégis úgy érzi, hogy ez így kell, hogy legyen. Vagy azt mondja, hogy Uram, Te látod, hogy ez az én életemben valódi kísértés. Nekem ez kérdés. Nekem ez valóban olyan dolog, ami foglalkoztat. De a Te kezedbe teszem, és Te kezdj vele valamit. Te adj erőt megállni ezzel szemben. Teljesen más így nézni a kísértéseinket is. De a közömbösség az Isten kapcsolatunkra is hatással lehet, és hatással van. Ugye láttuk, hogy Pál apostol bizonyságtételét, evangelizációját milyen közönnyel fogadták az aténiak. Legyintettek, és azt mondták, hogy majd meghallgatunk még. De az Isten igéje, ugyanúgy, mint a kereszténység, az Isten igéje is valami szenvedélyes dolog. Szenvedélyes dolog, ami érzelmeket vált ki az emberből alapvetően. Gondoljunk bele Jézus életébe. Amerre ő ment, valamilyen érzelmet kiváltott. Volt, akik meg akarták ölni, meg akarták kövezni, és voltak, akik fölismerték benne a messiást, a megváltót. Az Isten igéje érzelmeket vált ki. Igen ám, de az embernek van ez a képessége. És van valóban, hogy közömbös tud maradni. Hogyha elég jól csinálja, akkor még az Isten igéjével szemben is közönyös tud maradni. Ha elég mélyen beleássa magát, és elég jól kiépíti ezeket a falakat, akkor meg tudja azt tenni, hogy én még az Isten igéjére is közömbös tudok lenni, úgy, mint ezek az aténiak. Ezért veszélyes dolog a közöny. Mert félő, hogy az Istennel való kapcsolatomban is ilyen közömbös leszek, hogyha más emberekkel kapcsolatban is a saját válogatásom alapján próbálok kialapítani ilyen közönösséget. Őtőle túl sok jót nem kaphatok, az ő élete nem olyan, akkor ő nem érdekel. Őt távol tartom magamtól. Nem gyűlölöm, mert azért keresztény vagyok, de megtartom vele a távolságot, nem érdekel igazából, hogy mit mond, mi van vele. De hogyha más emberekkel így vagyunk, akkor előbb-utóbb azt kell majd látnunk, hogy az Isten felé is ugyanilyenek leszünk. Mi tehát akkor a feladatunk? Mi az, amit tehetünk, és mi az, amit tennünk kell? Jézus Krisztus ez így fogalmazza meg, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Szándékosan a legnehezebbet olvastam fel, de ez a keresztény ember szenvedélyes szeretetének a legnagyobb megnyilatkozása. És nem is feladat, nem is valami, amit ránk bízott az Úristen, nem is az, amit megparancsolt nekünk Jézus Krisztus, hanem egy lehetőség, hogy nekünk nem kell közömbösnek maradni. Hogy mi megtehetjük azt, hogy nem vagyunk közömbösek a világgal szemben, nem vagyunk közömbösek a másik emberrel szemben, hanem szerethetjük őket. És ez egy óriási dolog, és olyas valami, amit, hogyha tényleg úgy próbálnánk magunkra erőltetni, mint hogy a közömbösséget is, akkor nem menne. De ha meglátjuk benne, és felismerjük benne, hogy az Úristen ilyen lehetőséget adott számunkra, keresztény emberek számára, akkor egy csodálatos világ nyílik ki előttünk. Hogy mi szerethetjük azokat is, akik nem méltóak rá. Csodálatos dolog volt számomra látni, ugyan már csak felvételről, de azt a pillanatot, amikor mondjuk II. János Pál pápa elment a börtönbe ahhoz az emberhez, aki rálőtt és majdnem megölte. Elment, és ott nyilvánosan, és hiszem, hogy nagyon őszintén megbocsátott neki. Vagy az az ortodox pápa, akiről nemrégiben olvastam, aki a bebörtönzések, papok bebörtönzése idején, hogy nem, egy cellába került a saját megkínzójával, aki holtra kínoszta, és ott feküdt félholtan ez az ortodox pap, és akkoriban már ez a kínzó sem volt éppen jó állapotban, ő is éppen a halállal küzdött, és még az utolsó erejéből, az utolsó útjával ez a pap odamente ez az emberhez, és elmondta neki, hogy megbocsátok neked. Megbocsátok neked, és tudom, hogy minden keresztény megbocsáton neked. És ha a keresztények megbocsátanak neked, akkor Jézus Krisztus mennyivel inkább meg fog neked bocsátani. És neked is van helyed a mennyek országában. És meggyóntatta, a lelkére beszélt, együtt imádkoztak, és még aznap éjjel mind a ketten eltávoztak. Erre képes, erre tesz képessé bennünket a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk. Ilyen lehetőséget kaptunk, amivel nem csak a kiválasztott és különleges szentek, főleg nem azért, mert éppen két katolikus példát hoztam, hanem ez mindannyiunk számára nyitott lehetőség, adott lehetőség. Számunkra is valóság lehet. Tehát azt kell meglátnunk, hogy nem az a cél most, és nem is az a célja ennek a mai előadásnak, igehirdetésnek, és nem is az a célja majd a mai alkalmunknak, hogy fölvegyük a bűnlajstromunkra a rossz dolgok közé a közönyt és a közömbösséget, és akkor egyre több legyen rajta, és akkor most már tudjuk, hogy ez sem szabad, hanem pont az, hogy észrevegyük azt a lehetőséget, amit az Úristen adott nekünk. Hogy lássuk meg, hogy keresztényként lehetőségünk van másokért élni. Van más lehetőségünk másként reagálni bizonyos helyzetekben. Másképpen tenni, mint ahogy amúgy alapvetően tennénk. És nem is magunkra erőltetni bizonyos dolgokat, főleg nem a közömbösséget, hanem Isten elé vinni minden dolgunkat, a nehéz emberi kapcsolatainkat, azokat, akiket nem tudunk szeretni, azokat, akik olyan úton járnak és olyan életet élnek, hogy legszívesebben minél távolabb lennénk tőlük, ezeket mind-mind Isten elé lehet vinni. És ő valóban csodát tud tenni. Kívánom, hogy legyen elég bátorságotok, bátorságunk ahhoz, hogy levegyük ennek a közönynek ezt a páncélját, ami a focista kisfiúm volt, és hogy őszintén merjünk szembenézni a kísértéseinkkel is akár, és merjük kérni az Istent, és tudjuk kérni az Istent, hogy azt is tudjam szeretni, akit nem lehet. Ilyen közömbösségtelenséget és közönytelenséget kívánok mindannyiutoknak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te valóban soha nem vagy közömbös irántunk. Bár annyi minden miatt taszíthatnál el magadtól, és mondhatnád, hogy ilyenekkel én nem vállalok közösséget. Te mégis egyre közelebb jössz hozzánk, és egyre inkább szorítasz magadhoz, mert szeretsz bennünket, és fontosak vagyunk számodra. Add, hogy mi is ezt a szeretetet tudjuk tovább sugározni. azok felé is, akik nem érdemesek rá, azok felé is, akikkel szemben jobb lenne közömbösnek maradni. Kérünk, Urunk, hogy így tudjuk élni egész életünket, és így tudjunk szembenézni az életünk kísértéseivel is. Azokkal a dolgokkal, amelyeket szeretnénk magunktól távol tartani, szeretnénk nem is tudni róluk, és talán még elég sem merjük vinni őket. Kérünk, Urunk, hogy ebben is adj számunkra erőt, bátorságot, hogy merjünk szembenézni a kísértéseinkkel. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megváltottad a mi életünket. És ez a megváltás olyan valóság lehet, mely olyan erőket nyit meg az életünkben, amely olyan dolgokra tesz képessé, amiket alapvetően nem is hinnénk. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg most bennünket, áld meg mindezt, amit hallottunk, hogy az valóban beépülhessen az életünkbe, szívünkig hatolhasson. És tudjunk valóban úgy szeretni, mint ahogy te szerettél. És ez ne valamiféle elvárás legyen számunkra, hanem egy olyan lehetőség, amellyel élni akarunk, és te megadod, hogy élhessünk is. Amen.
Az ígére felelve a 141. éneket énekeljük. 141. ének, mondj magadhoz. Thank you.